Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután a Trend FM-en. Két vendégem, dr. Királyvölgyi Krisztián és dr. Zsoldos Bálint ügyvéd, okleveles adótanácsadó, KCG Partners, ügyvédi társulástól, ügyvédi irodától. A téma nagyon izgalmas, ingatlan szerzés külföldön megéri-e kimozdítani a pénzünket, ahogy ezt egy szakanyagban olvastam, biztonságosan, jogszerűen és észszerűen megtenni ezt a lépést, amennyiben rászánjuk magunkat. Ezt a szakanyagot egyébként a KCG Partners és a JÖSZ közösen állította össze, az ő együttműködésében jött létre. Nagyon kíváncsi vagyok, és azt mondták az ügyvéd urak, hogy induljunk az emírségektől, és aztán eljutunk majd ugye egészen a szomszédig. Jól mondom?
Viszont? Igen, üdvözöljük először is a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy még egy lépéssel lépjünk vissza, és induljunk a hazai szabályozástól, hogy valójában itthon ez hogy néz ki.
Tehát ha itthon akarok ingatlant szerezni, vagy bérbeadni, és annak igen, hogy néznek ki az adóterhei?
Igen, akár is, ebből is.
Illetve fordítva, hogy alapvetően ugye mi a magyar joghoz értünk, meg a magyar adószabályokhoz, tehát minden, ami külföldi befektetés, annak azért van egy magyar implikációja is, főleg, hogyha magyar magánszemély az, aki fektet be külföldön. Tehát, hogy mindig onnan indulunk el, hogy az SZIA-nak, a személyjövedelem adózásnak Magyarországon van egy olyan alapelve, hogy a magyar állampolgároknak, meg a magyar adóilletésségű adózóknak a világjövedelme után adózik. Tehát teljesen mindegy ilyen szempontból. Főszabályként, hogy hol van az ingatlan, hogy az emírségekben vagy a szomszédban, a magyar adóhatóság, illetve a magyar adójogszabályok azt adóztatás alá rendelik Magyarországon. Ez a kiinduló alap. És pont azért, hogy nyilván szeretik a helyi államok is megadóztatni, akár az emírségek, akár Ausztriát nézzük, ezeket az ingatlanokat, illetve az ingatlanból származó jövedelmeket, éppen azért vannak a kettős adós egyezmények, hogy ne legyen az, hogy mind a két államban legyen adóztatás, és a kettős adós egyezményeknek a logikája az ingatlanok kapcsán, hogy főszabályként az ingatlan fekvése szerinti állam adóztathat, és Magyarország pedig vagy mentesíti ezeket a jövedelmeket, vagy beszámítást enged.
És ha jól emlékszem, akkor az elmúlt napokban pont erről hallottam egy tudósítást Horvátországgal kapcsolatban, hogy ott hirtelen komoly változás történik majd, ha erre is kitérünk majd, és aktuális, akkor azt megköszönni, mert nyilván nagyon sok honfitársunknak van valamilyen érdekeltsége Horvátországban.
Éppént igen, én is hallottam, illetve hallottam egy spanyolországi történetről is, és ez most nagyon megy a sajtóban, hogy nagyon sok nyugdíjas kiköltözik külföldre, mert hogy gyakorlatilag jobban meg lehet élni külföldön, az hazai nyugdíjból is, még úgyis átváltják euróra, mert hogy ugye lehet kérni a nyugdíjat euróba a középárfolyamon, és a megélhetési költségek így olcsóbbak, akár Spanyolországban, vagy akár lehet, hogy Horvátországban is.
De ha az adószabályok változnak bármilyen tekintetben, az fontosabb családi költségvetésben, persze, vagy a gondolkodásban. Jó, akkor ez volt a bevezető, ez volt a prológ, igen, és akkor indulunk még Egyesült Arab Emírségek.
Igen, illetve még annyi visszatérnék, hogy ez a modellegyezmény annyiban fontos, hogy ha nem lenne, mert van olyan ország, akivel nincsen modellegyezményünk, akár ilyen speciális szigetek a világ különböző tájén, ott viszont, ha abból szereznénk bevételt, akkor mind a eladás után elért igazából hozam az ingatlan árán, illetve a bérbeadási tevékenységből származó bevétel is adóztatható lenne, sőt lesz Magyarországon is. Tehát ilyen szempontból ott már felmerülhet kettős adóztatás, és emiatt érdemes olyan helyen választani ingatlan befektetést, ahol van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményünk. És akkor egyébként most rákanyarodva a dubai befektetésre, az most nagyon egy hot topic, és tényleg egy nagyon befektetési környezetet teremtettek az emírségekben, méghozzá azért, mert egyrészt a város fejlődése biztosítja az ingatlan árak hatalmas növekedését, illetve nagyon kedvező adózások vannak. Ez azt jelenti, hogy amikor megvásárolja az ember az ingatlant, van egy átírási illeték, vagy átírási díj, ez 4%-ot jelent, amit az államnak be kell fizetni, de ezt követően, hogyha bérbeadással akár rövid, vagy akár hosszú távon kiadja a tulajdonos az ingatlant, az teljesen adómentes, illetve szintén előny, hogy az ingatlan vásárláshoz vízumot is adnak, ami 2 éves is lehet, illetve 2+2 éves, az ingatlan árától függően, vagy akár 10 éves is. Egyébként 75 millió forint értékű ingatlan a 2 éves, és a 200 millió forint feletti a nagyobb értékű ingatlan vásárlás, ott 10 éves vízum jár érte.
Gombhoz a kabát.
Gyakorlatilag igen. Hozzáteszem, ez Magyarországon is egy új szabály, és majd jönni fog január 1-től, hogy itt is van ilyen Golden Visa program. Tehát nem egy ismeretlen dolog, Európai Unióban több helyen is alkalmazzák, de az tény, hogy maga a dubai ingatlan befektetés adózási szempont szempontból annál gyakorlatilag nincs kevező.
Tehát 4% illeték, és utána pedig akkor
után
akár bérbeadhatom és adómentes.
Így van, így van. Illetve ami még fontos, hogy ezt a 4%-os illetéket is én úgy tudom, hogy a jogi személytől vásároljuk kint az ingatlant, sokszor azt mondják, hogy ezt ők kifizetik, tehát ezzel is csábítani még a külföldi tőkét, illetve a bankok már 50%-os önerőtől igazából nyújtanak finanszírozást, tehát ilyen szempontból tényleg viszonylag, hát nem azt mondom, hogy könnyen, mert már drágák az ingatlanok ott, de adózási szempontból mindenképpen kedvező környezetben lehet befektetni ott.
Akkor emírségek után egy nagy ugrás, de még fogunk utazni, még lesz egy kis tájföld is a dologban, de akkor unió, ez hozzátartozik.
Igen, az Európai Unió az egy teljesen másik logika. Tehát ott nyilván nem annyira ösztönzik már a befektetést, inkább ott az a pozitívum, hogy nincsen semmiféle korlátozás se az ingatlan tekintetében, se a beutazás tekintetében, tehát nincs szükség vízumra, nincs szükség előzetes engedélyre. Ugye az Európai Unión belül mind a személyek, mind a tőke szabadon áramlik. Cserébe ez az adómentesség, ami ugye mondjuk az öbölmenti országokban jellemző, vagy akár még Szaúd-Arábiában is sokáig volt, ilyen nincs az Európai Unión belül, tehát főleg a Spanyolországban, Olaszországban, amik ilyen népszerű célpontok, ott kifejezetten magasak a személyi jövedelemadók. Mondjuk Magyarországhoz viszonyítva, ahol meg alacsony kulcsú és egy kulcsú adórendszer van. Tehát mondjuk, hogyha megnézzük Spanyolországot, ott 19%-kal indul a bérbeadás, de sávonként megy fölfelé egészen 54%-ig fölmehet. És akkor itt is érdemes végig gondolni, hogy az ember közvetlen ingatlanba fektet, vagy mondjuk ingatlan alapba, és akkor, hogyha olyan befektetése van, akkor már nem is bérbeadásként fogja leadózni, hanem árfolyam nyerességként, és akkor 19-28%-ig megy föl ez a sávos SZIA teher. Tehát az jól látszik, hogy itt egészen más a logika. Az SZIA az kifejezetten hangsúlyos. Ugyanez jellemző egyébként Olaszországra, bár ott alacsonyabb az összköltség, ott egy kulcsos 21% van magánszemélyeknek, vagy társaságoknak 26%. Tehát mondjuk összevetve ez Magyarországgal is sok, mondjuk Dubájjal összevetve, aztán meg kifejezetten 0-26% az között az elég nagy különbség van. Mindig megjegyezzük, hogy ezek az adók nem a bevételt terhelik, hanem a jövedelmet, tehát hogy vannak költségelszámolási szabályok is, tehát az effektív adókulcsot le lehet vinni akár 15-20%-ra, de azért ez egy versenyelőny akár Dubáj oldalán.
Ausztria?
Ausztria szintén, ott egyébként, amire érdemes figyelni, hogy relatív alacsonyak az illetékek, tehát mondjuk Spanyolországban egy akár 9-10 kétszámjegyű összeg is lehet százalékban az illeték, vagy az átruházási adó. Olaszországban is azért 5-6% fölött van ez. Ez Ausztriában 0,5-3,5% között van, tehát alacsonyabb. Illetve van kifejezetten adómentesség SZIA-ban. Az ottani tartózkodási helyen rendelkező magánszemélyek esetében ez 11 000 euró. Tehát mondjuk havonta majdnem 1 000 eurót lehet úgy ingyenesen bérbeadni, nincs rajta SZIA teher. Ha valakinek nincs tartózkodási helye Ausztriában, akkor ez csak 2 000 euró, tehát ez jóval alacsonyabb összeg, de itt azért jelentős SZIA-t lehet spórolni ezzel.
Azt mondtuk az elején, hogy biztonságosan, jogszerűen és észszerűen történjen az ingatlan szerzés. Mennyire kiszámíthatóak most ezek a folyamatok? Most ha csak a spanyol, a horvát, vagy akár a magyar Airbnb változásokra, majdani változásokra gondolsz, ez milyen hosszú távon lehet ezekkel a számok, adatokkal kalkulálni? Most 1% az adó, most 13%, most az első 1 000 euró az adómentes, tehát mennyire látszanak stabilnak ezek az adó szabályok ezekben az országokban?
Ez szerintem egy pozitívum az EU oldalán, vagy a környező országok tekintetében, hogy azért van egy stabilitás. Akár Olaszországot, akár Spanyolországot, akár Ausztriát nézzük, tehát itt nem jellemző az, hogy még 0%-kal hirtelen csak 15% lesz az SZIA, mert bevezetik az SZIA-t, meg kiderül, hogy szükség lenne rá. Lehetnek nyilván százalékos eltérések, meg kormányváltások, de alapvetően ez állandó. Az Airbnb, meg a rövidtávú bérbeadás az egy teljesen másik történet. Ezt láttuk Magyarországon is, hogy egyik évvel a másikra lehet az, hogy nem csak változik mondjuk egy költségelem, vagy egy adóteher.
Hanem meg is tiltom.
Hanem megtiltom teljesen. Igen. Egyébként pont Barcelonában ott ők élen járnak ebből, ők voltak az elsők között, akik azt mondták, hogy köszönik, nem kérnek az Airbnb-ből, és pár éven belül ki is vezetik teljesen az a városból.
Tájföld?
Igen, újra egy nagy ugrás, és egyébként logikában is egy nagy ugrás, mert eddig láttuk, hogy Dubaj talán a legvonzóbb. Igen, az Európai Unió az kicsit azért hasonló, mint itthon, talán kevésbé vonzó, de talán desztináció miatt meg igen. És lehet utazni minden nélkül, és Tájföld egy teljesen más logika, ott kicsit ilyen keleties kultúrával, ott alapvetően tiltott az ingatlan szerzés, és ez alól vannak kivételek. A kivétel az egyik, a társasházakban lehet ingatlan szerezni, ugyanúgy lehet tulajdonolni, mint egy táj állampolgár, azzal a megkötés, hogy magában a társasházban az összes tulajdonosok közül 49 20% lehet a maximum a külföldieknél, tehát erre ott oda kell figyelni, illetve a másik opció, amit szoktak ajánlani, hogy bérlet, és ott a legtöbb külföld igazából bérel hosszú távon. Egy lehetőség van akár 30 évre ingatlan bérelni, nyilván ez soha nem lesz a saját, de hogy a legtöbben ezt így oldják meg, és azt adják esetleg tovább. Illetve a másik része a telek, illetve házvásárlás, amit a tájak igazából egynek tekintenek, tehát aki telket vesz, az a házat is megveszi, és az viszont alapvetően tilos megvásárolni külföldiek által.
Na, akkor ez nem opció, ez a kocsi lóhegyben, ez nem opció nekünk.
Hát ez nem opció, igazából ez az, amit ugye bérelni lehet, vagy pedig azt szokták javasolni, hogy egy tájcéget kell igazából létrehozni, és azt tudja megvásárolni magát ezt a házat vagy telket. Viszont a baj az, hogy magában a tájcégben is legalább 51%-ban táj állampolgárnak kell, hogy tulajdonos legyen. Tehát igazából mindenképpen kell valaki ott, akiben megbízik az ember. Ilyen szempontból talán a társasházi lakás az egyedüli olyan megnyugtató forma egy ilyen befektetésnek, ahol a ownership, vagy a tényleges a tulajdonosi viszony az marad a magyar befektető kezében.
Kisebbségben. 49% tekintetében igen.
Igen, de ott a lakást ugye megszerezheted, világos. Csak ugye a többi társasházi lakásba kell, hogy tudj róla, hogy külföldiek vannak. Illetve az adózás szintén kedvezőtlen, tehát hogyha azt nézzük, maga az SZIA, tehát a helyi SZIA bérbeadásnál az egy progresszív adókulcs, és 5-35% között van. Ráadásul forrásadó is terheli, 15%, ugye akár egy magyar befektetőt, és még egyébként van átírási illeték is, 3,3%, tehát elég magas adókulcsokkal dolgoznak.
Már érthető, hogy miért a bérlést választják igen, a sokan, hogy a hosszú távú bérlést.
Igen.
Ha már azt mondtuk itt a beszélgetés elején, hogy biztonságosan, jogszerűen és észszerűen történjen az ingatlan szerzés, vagy akár az ingatlannak a bérbeadása külföldön, érdemes összefoglalni, mert nagyon sok volt az információ, meg sok volt az adat, hogy mire kell mindenképpen figyelni annak, aki akár kiköltözni szándékozik, akár van valamennyi tőkéje, 50-100-200 millió forint, amit így módon szeretne hasznosítani. Szóval az, ami ökölszabály szerintem mindenképpen nagyon fontos.
Igazából megtervezni az egészet. Ez onnan indul, hogy felmérni az adott országban, hogy mire lehet számítani, akár adózási szempontból, akár adminisztratív teher szempontból, mert például Dubaj nagyon vonzó adózási szempontból, de azért adminisztratív szempontból elég sok a hátulütője a dolognak. Annak ellenére egyébként, hogy egy érdekes tény, hogy Dubaj az első olyan város a világon, aki blockchain alapú technológiát használ ahhoz, hogy a tulajdonátruházásokat nyomon kövessék. Magának az adminisztratív résznek a legvége, amikor már ott van az ember a kifizetett állami hivatalba, ott egy óra alatt igazából végbe megy az adásvételnek a bejegyzése, ami azért itthoni több hónapos hivatali
relációban.
Igen, az egy kicsit azért egy ilyen űrhajónak tűnik. Tehát ilyen szempontból biztonságosnak biztonságos, csak adminisztratív szempontból ott vannak terhek, illetve mindenképpen érdemes a eladó felet igazából ellenőrizni, hogy ha cég, akkor milyen cég, nehogy egy olyan vállalatról legyen szó, aki éppen csőd közeli állapotban van, illetve maga az ingatlan tulajdoni lapot, azt mindig mondjuk, hogy az a legfontosabb, hogy nehogy egy jelzáloggal terhelt ingatlant vásároljon, ez ugye ez külföldön is előfordulhat, tehát mindenképpen helyi segítséget is igénybe kell venni.
Illetve még egy dolog egy kicsit hátralépve, hogy azt kell először eldönteni, egyrészt az ember hol szeretne, de még egy előbb, hogy tényleg fizikai ingatlant szeretne vásárolni, hol befektetni szeretne, és akkor azt lehet hasznosítani akár, hogyha van élvezeti értéke is, vagy lehet a másik, hogyha tényleg befektetni és csak a hozamot szeretné élvezni, akkor pedig erre vannak egyébként pénzügyi eszközök is, akár ETF-en, akár tőzsdén, akár ingatlan alapon keresztül lehet ingatlant birtokolni közvetve. Nyilván akkor nem kell füvet nyírni, viszont nem is lehet kimenni a tengerpartra.
Nincs is nap, akkor nincs napozás, nincs fűnyírás, de akkor a tervezés itt a kulcs szó, ugye?
Mindenképpen.
Nagyon szépen köszönöm a KCG Partners szakértő, dr. Királyvölgyi Krisztián és dr. Zsoldos Bálint voltak itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.